Elkezdenénk a ma esti előadásunkat, amelynek a témája a 7. fejezet lesz, pontosabban a 7. fejezetnek az első 13 verse. Ugye az elmúlt alkalommal kezdtük el a 3. nagy gondolati egységet abban a kérdésben, hogy hogyan lehet hitáltal igazzá egy ember élete. Az elmúlt alkalommal kezdtük el annak a gyakorlati vizsgálatát, hogy a gyakorlatban hogyan lehet mássá egy ember élete, hogyan változhat meg egy ember élete. Ebben az első döntő gondolata az volt, hogy az ember akarata nélkül se hogyan. Tehát az emberi akarat, az emberi akaratnak a megnyerése alapvetően szükséges ahhoz, hogy egy élet megváltozzon. Az Isten, ami akaratunk, ami együttműködésünk nélkül nem fog bennünket más emberré formálni, nem fogja ránk kényszeríteni az ő akaratának a követését. Éppen ezért szeretné megnyerni a mi együttműködésünket, és szeretné azt is elérni, hogy vonjuk vissza az együttműködésünket a bűntől, ne engedjünk a kívánságoknak, hanem szánjuk oda magunkat, ne csak, hogy engedjünk az Isten késztetéseinek, hanem egyenesen szánjuk oda magunkat az Isten akaratának a követésére. Ebben a szakaszban volt egy kijelentés, amelyben Pál apostol azt mondta, hogy a hívő ember nincsen a törvény alatt. Ez a kijelentés egy viszonylag nehezebben megérthető, vagy könnyebben félreérthető kijelentés a levélen belül, és Pál apostol ezért itt most egy kitérőt fog tenni, hogy ezt a kijelentést a zsidó hallgatók számára, a zsidó olvasók számára is érthetővé tegye. Tehát a 7. fejezetnek az első 6 verse, az tulajdonképpen a 6. fejezetnek egy függeléke, egy magyarázata, hogy mit is jelentett Pálnak ez a kijelentése, hogy nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt. Ezt próbálja most a zsidó származású olvasók számára érthetővé tenni. És aztán ebben a szakaszban, a 7. fejezet első 6 versében lesz megint egy megbotránkoztató kifejezése, amin tovább fogja fűzni a gondolatmenetet, ami miatt azt a kérdést kell majd föltennie, hogy most akkor a törvény maga bűn, hogy a törvény az egyenlő a bűnnel, hogy a törvény bűn, és ezért a 7. verstől a 13. versig pedig már ezt a kérdést kell majd vizsgálja. És ez a kérdés már közvetlenül szervesen kapcsolódik a gondolatmenethez is, mert előkészíti majd a következő előadásunknak az első témáját, hogy az ember és a bűn milyen viszonyban van egymással. Ezt igazán az az ember érti meg, aki a törvény és a bűnnek a viszonyát megértette, aki a törvénynek a helyét, a törvény jelentőségét, a törvény szerepét megértette a hívő ember életében. Tehát ma tulajdonképpen erről a két kérdésről lesz szó. A 7. fejezetnek az első 6 versében egy példán keresztül az apostol bemutatja, hogy mit jelent ez, hogy nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt. A 7. verstől a 13. versig pedig azt a kérdést fogja boncolgatni, hogy a törvénynek mi a szerepe, hogy a törvény és a bűn hogyan viszonyul egymáshoz. Én felolvasnám bevezetésként ezt a 13 verset, amit a mai alkalommal tanulmányozunk, és akkor utána ezt a két részt különbesszük. Avagy nem tudjátok-e, atyám fiai, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény uralkodik az emberen, amíg él. Mert a férjes asszony, míg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint, de ha meghal a férj, felszabadul az asszony a férj törvénye alól. Azért tehát az ő férjének életében paráznának mondatik, ha más férfihoz megy. Ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől, úgyhogy nem lesz parázna, ha más férfihoz megy. Azért, atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert mikor a testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálnak. Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minek utána meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartattunk, hogy szolgáljunk a léleknek újságában, és nem a betű óságában. Mit mondjunk tehát? A törvény bűn távol legyen. Sőt, inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által, Mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánd. De a bűn alkalmat vévén a parancsolat által nemzett bennem minden kívánságot, mert törvény nélkül holt a bűn. Én pedig éltem egykor a törvény nélkül, de ama parancsolat eljövetelével felelevenedett a bűn. Én pedig meghaltam, és úgy találtaték, hogy az a parancsolat, mely életre való, nekem halálomra van. Mert a bűn alkalmat vett a parancsolat által, megcsalt engem, és megölt általa. Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent, és igaz, és jó. Tehát a jó nekem halálom lett? Távol legyen. Sőt, inkább a bűn, hogy megtessék a bűn, amely a jó által nékem halált szerez, hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által. Tehát Pál apostol, amint említettem, az első 6 versben a törvény kérdéséről kell, hogy szóljon, a törvényhez való viszony kérdéséről kell, hogy szóljon, mert hogy a 6. fejezet 14. versben ezt mondta, mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, ne uralkodjon, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Ez a kérdés, hogy törvény alatt lenni, vagy kegyelem alatt lenni, a törvényhez, illetve a kegyelemhez való viszony kérdése a kereszténység kérdésében is hasonlóképpen két szélsőséges álláspontot jelent, mint ami Pál apostol korában is problémaként volt. Az egyik szélsőséges álláspont azt mondja, hogy a törvény az szent és igaz és jó érvényben van, a törvénynek engedelmeskedni kell, mert a törvény az élet törvénye. És itt befejezi a gondolatmenetet, és magára hagyja az embert ezzel a teherrel, hogy ember, a törvényt meg kell tartanod ahhoz, hogy éljél. Ez az egyik szélsőség. A másik szélsőség pedig csak a kegyelemről akar tudni, amely a kegyelmet a bűn takarójaként, a törvény áthágás lepleként kívánja megtartani. Ez két szélsőséges álláspont. Pál apostol egyik szélsőséget sem képviseli. Nem mondja azt, hogy az Isten törvényét úgy kell elfelejteni, ahogyan van, mert nem hoz az ember számára semmi áldást. Ugyanakkor meg tudja különböztetni a törvény megtartásából való üdvözülés gondolatát, a kegyelemből való üdvözülés gondolatától. Ez az, amit ő képvisel, ez az, amit következetesen képvisel, ugye a 3. fejezetben is találkoztunk ezzel a gondolattal, azért volt szükség Krisztus kereszt halálára, mert az Isten törvényét nem lehetett hatályon kívül helyezni. Ezért Krisztus kereszt halála nem meggyöngíti a törvénynek a tekintélyét, hanem megerősíti a törvény tekintélyét. Ugyanakkor az egyetlen esély az embernek az üdvösségre, ha a kegyelmet elfogadja, ingyen ajándékként fogadja el, és a kegyelem alapján várja az üdvösséget, és nem a saját törvényt megtartó cselekedetei alapján. Erről van szó egészen egyszerűen, de ez nem egy olyan egyszerű gondolat, amit olyan magától értetődően tud az ember alkalmazni. Mert az ember természeténél fogva is arra hajlik, hogyha éppen valamilyen bűn uralkodik az életén, akkor nagyon szeretne a kegyelemről tudni, de a törvényről nem szeretne tudni. Amikor pedig éppen nincsen látványos elesés az életében, és szeretne esetleg másokkal összehasonlítani a saját szentségét, akkor meg nagyon szeretne a törvény formai megtartásáról tudni, és a kegyelemről nem tudni. Eközött a két szélsőség között az ember nem csak eszmeileg hánykolódik, hanem a gyakorlati életében is újra és újra beleütközik ebbe a kérdésbe, hogy most valamelyik szélsőség fenyegeti a gondolkozását, a lelkületét. Ezért kell Pál apostolnak újra és újra ezt a kérdést előhozni, ahogyan előhozta már a 3. fejezetben, amikor egyrészt rámutatott arra, hogy azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. Ez egy világos, félreérthetetlen kijelentés az apostolnak. A megigazulásra az egyetlen esély hit által van, a Krisztus kegyelme által van. De rögtön utána 2 verssel később azt mondja az apostol, akkor a törvényt hiába valóvá tesszük hit által? Távol legyen, sőt inkább a törvényt megerősítjük hit által. Most itt megint a 6. fejezetben ki kellett hangsúlyozni azt, hogy mi bátran összekapcsolódhatunk az Istennel, szövetséget köthetünk az Istennel, oda szánhatjuk magunkat az Istennek, mert a mi bűneink nem állnak ott az útban, hogy elválasszanak az Istentől, mert kegyelmet nyertünk Krisztusban, ezért a bűn ne uralkodjon a mi életünkön, mert nem vagyunk a törvény kárhoztató ítélete alatt, nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagyunk. Most itt akkor megint el kell mondani a másik oldalt is, hogy ez nem azt jelenti, hogy az Isten törvénye érvényét vesztette. A zsidó ember számára, aki hallgatta Pál apostol tanítását, ez különösen nehéz gondolat volt, hogy nem vagyunk a törvény alatt. Hiszen megbotránkoztató volt számára az, úgy tűnt számára, és ezt széles körben terjesztették az apostolról, hogy ő a törvény ellen, Mózes ellen és a templom ellen beszél. Hogy a tanításai azok Mózes törvényei ellen valók és a szentély szolgálat ellen való. Ezzel vádolták már Jézust is, és ezzel vádolták Pál apostolt is. Ezért most a törvényismerőkhöz, tehát a zsidó hallgatókhoz fog szólni az apostol. Törvényismerőkhöz szólok. Nem tudjátok, atyám fiai, hogy a törvény uralkodik az emberen, amíg él. Egy ószövetségi tanítást, mózesi tanítást hoz fel példaként a házasságról szóló törvényt. Nem részletezi, nem fejti ki a különböző helyzeteket, hanem a legalapvetőbb szempontot hozza. Amikor egy ember megnősült, vagy amikor egy asszony férjhez ment, ugye itt a példában az asszony szerepel, amikor egy asszony férjhez ment, onnantól kezdve férjes asszony, tehát lefoglalt, nem lehet másé, és amíg a férje van, amíg a férje él, addig nem mehet más férfihoz feleségül, különben házasságtörést követel. Amikor a férfi meghal, onnantól kezdve nem követel házasságtörést, ha új házasságot köt, ha férjhez megy, ha más férfié lesz. Ez egyszerű és világos kép, én úgy gondolom, hogy ezt nem kell magyaráznunk. Talán még nem tartunk ott, hogy ezt meg kellene magyarázni, hogy ez mit jelent. De mit magyaráz meg ezzel a képpel az apostol? Azt mondja, hogy a férj törvénye addig uralkodik az asszonyon, amíg a férfi él. Amikor meghalt, akkor az asszony felszabadult a férj törvénye alól. A negyedik verstől kezdi megmagyarázni, hogy mit értő ezen, mire akarja példaként hozni ezt az ószövetségi rendelkezést. Azt mondja azért, atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert mikor a testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálnak. Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minek utána meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartottunk. Hogy szolgáljunk a lélek újságában, újdonságában, és nem a betű óságában. A negyedik és a hatodik vers az, ami erre a kérdésre, vagy a párhuzamot konkrétan kifejti. Ugye az ötödik verset ebből a szempontból külön fogjuk venni. És figyeljük meg, hogy a párhuzam az nem így egy az egyben alkalmazható. Tehát, hogy a férj az Krisztus, vagy az új férj az Krisztus, a régi férj az a törvény, és én vagyok az asszony, mondjuk most ilyen nagyon leegyszerűsítve. Tehát, hogy a törvénynek meg kell halni ahhoz, hogy én Krisztusé lehessek. Ugye ez lenne a logikus egy az egyben megfeleltetése a képnek. De figyeljük meg, hogy Pál apostol nem azt mondja, hogy a törvény meghalt, hanem azt mondja, hogy ti is meghaltatok a törvénynek. Ez egy más dolog. Nem a törvény halt meg, hanem a hívő ember halt meg a törvény számára, méghozzá megszabadult a törvénytől, mert meghalt arra nézve, amely által lekötve tartatott, hogy ne szolgáljon többé a betű óságában. Tehát itt már nem lehet egy az egyben alkalmazni a hasonlatot, hanem meg kell érteni a hasonlatnak a döntő mozzanatát, ez pedig az, hogy parázna lesz, ha a férj éltében megy máshoz. Ez a hangsúly, amit az apostol ki akar emelni a törvényből, hogyha a feleség akkor akar férjhez menni, akkor akar új házasságot kötni, amikor a férje él, akkor parázna viszonyba kerül, és ez az új házasság, ez paráznaság lesz. Miről van szó? Kinek kell meghalni? Minek kell meghalni? Ahhoz, hogy új házasságot lehessen kötni? Vagy másképpen megfogalmazva, mikor köthető meg az új szövetség egy zsidó ember számára? Mikor köthető meg az új szövetség helyes alapon egy ember életében? Azért, atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által. meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által. Megszabadultunk a törvénytől, miután meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartattunk. Ezt a gondolatot kell megértenünk, hogy mit ért ezen az apostol, hogy mi meghaltunk a törvénynek. Meghaltunk a törvénynek, amely által lekötve tartattunk. Két bibliai párhuzamra szeretnék itt utalni. Az egyik a Kolossé levélben található, Pál apostol írta mind a kettő párhuzamos helyet is. A Kolosszé levélben a második fejezetben a 13. 14. versben a következőt olvashatjuk. A 13. vers vége ezt mondja, hogy az Isten megelevenített Krisztussal együtt, megbocsátva minden bűnötöket, azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, átszegezve azt a keresztfán. Tehát azt mondja a Pál apostol itt, hogy az Isten megbocsátotta az ember bűneit, méghozzá azáltal bocsátotta meg a bűneinket, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk megszólaló kézírást, átszegezte azokat, és így érvénytelenítette. Az itt szereplő kifejezés egy nagyon gazdag képet hordoz, ez pedig az adósság levél megsemmisítésének a képe. A korabeli gyakorlat szerint az adósság levelet nem egyszerűen széttépték, hanem átlyukasztással érvénytelenítették. Tehát azt mondja az apostol, hogy az Isten úgy bocsátotta meg a mi bűneinket, hogy a törvényben megszólaló adósságunkat, a törvény által kimondott adósságunkat, mert mi nem tartottuk meg a törvényt, ezzel keletkezett egy adósság, egy ítélet fölöttünk, ezt az ítéletünket Jézus magára vette, és ezzel érvénytelenítette az adósság levelet, vagyis a halálos ítéletünket hatályon kívül helyezte. Itt olvasnám hozzá, és visszatérek ehhez a gondolathoz, a Galata levelet, a Galata levélből, a harmadik fejezetből, a következő szakaszt, a harmadik fejezet 10. versétől a 13. verséig. Akik a törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak, mivel megvan írva, átkozott mindenki, aki nem marad meg mindazokban, amik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, hiszen az igaz ember hitből fog élni. A törvény pedig nincs hitből, hanem amely ember cselekszi azokat, élni fog azok által. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén értünk, amint megvan írva, átkozott mindenki, aki fán függ. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy a törvényben ellenünk szóló kézírás az nem más, mint az az átok, amit az élet törvénye az engedetlenekre kimond. Ez az átok, ez a halálbüntetés. A bűn zsoldja a halál törvényszerűsége. Ez az átok, ez minden ember életén ott van, és ettől az átoktól meg kell szabadítani az embert. A parancsolatokban tételesen ellenünk szóló törvény halálra ítél bennünket, megszólaló törvény halálra ítél bennünket, átkot mond ki engedetlen emberek felett, és arra van szükségünk, hogy valaki ezt az átkot levegye rólunk, hogy valaki ezt az adósságot megsemmisítse. Ez az, amit Jézus tett. És akkor itt most tegyük fel a kérdést, hogy hogyan bocsátotta meg az Isten az ember bűnét? Úgy bocsátotta meg, hogy a törvényt hatályon kívül helyezte, vagy úgy bocsátotta meg, hogy a törvény által kimondott átkot magára vette, és ezzel megszabadított minket a törvény átkától, felszabadított minket attól a kényszertől, hogy nekünk bizonyos dolgokat meg kell tennünk ahhoz, hogy összekapcsolódhassunk az Istennel, ahhoz, hogy az ő kegyelmét megragadhassuk. Ugye ez apró különbség, de lényegi különbség. Nem mindegy, hogy abban hiszek, hogy a törvényt hatályon kívül helyezte, vagy hogy a törvény átkát, a törvény által kimondott adósságlevelet helyezte hatályon kívül Jézus Krisztus. A Kolossé levél egyértelműen azt mondja ki, hogy megbocsátotta minden bűnötöket azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt. Az Isten törvénye nem ellenünkre van, De az Isten törvényének az átka az ellenünkre van. Az Isten törvénye, amely átkot mond ki az engedetlenekre, az valóban ott van az útban előttünk, mert azt mondja, hogy fizesd meg az adósságodat. Áthágtad a törvényt, ennek a zsoldja a halál, fizes, adós, fizes. És ez az, amit Jézus tett, odalépett az adós helyébe, és érvénytelenítette az adós levelét, az adós levelünket. Krisztus tehát így szabadított meg bennünket a törvény átkától, hogy magára vette a törvényszegőre kimondott átkot, ő maga lett átkozottá miértünk, hogy mi rajtunk ne nyugodjon többé a törvénynek az átka. Ezzel felszabadított bennünket a törvénynek az átka alól, és megszabadított a félelemtől, az Istentől való félelemtől, és megszabadított a görcstől, attól a görcstől, hogy nekünk meg kell tennünk valamit ahhoz, hogy az Isten elfogadjon. Ezt a görcsöt is eltávolította Jézus ezzel a cselekedetével. Mert Krisztusban az Isten úgy fogad el bennünket, ahogyan vagyunk. Mert azt tartjuk, hogy az ember hitáltal igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. Az Isten úgy, ahogyan vagyunk, vár bennünket, és nem azt mondja, hogy majd akkor foglak szeretni téged, ha ilyen és ilyen és ilyen lettél, hanem azt mondja, hogy én szeretlek téged, segítek, hogy megváltozzál. Gyere hozzám, ragad meg az én segítő jobbomat. Én segítek neked, hogy más emberré legyél. A Galata levélben, amely hasonló időben, vagy közel egyszerre keletkezett a római levéllel, és sok gondolati azonosság is van a két levél között, a Galatáknak írt levélben Pál apostol a következőképpen fogalmazza meg ezt a gondolatot. A harmadik fejezetben ezt a kérdést teszi fel. Csak azt akarom megtudni tőletek, a törvény cselekedeteiből kaptátok a lelket, avagy a hit hallásából. Tehát azért kaptátok az Isten éltető lelkét, mert a törvény betűjét megcselekedtétek, vagy azért kaptátok az Isten lelkét, mert az Isten eltette a törvény átkát az útból, és megígérte, hogy aki hozzájön, azt ki nem veti, hanem az Isten segítségét nyeri el. Ugye a kérdés ez költői. Egyértelmű, hogy erről a másodikról van szó. Így összegzi ebben a levélben, később az ötödik fejezetben, hogy hatástalanná tettétek a Krisztust, akik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek. Mert mi a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Mert a Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. Amikor egy ember életében megszűnik a görcs és megszűnik a félelem, akkor szabadul fel arra, hogy a szeretet, az Isten iránti szeretet uralkodjon a szívében, és ennek a szeretetnek lesz a gyümölcse az engedelmes élet. A végeredmény engedelmes élet lesz. De egy olyan engedelmes élet, ami nem kívülről az átoktól való félelem miatt kényszerként jelenik meg, hanem az Isten iránti hálás szeretetből belülről fakad. Hatalmas különbség van a kétféle engedelmesség között. Mint a különbség a szolga és a gyermek között. A szolga, ha ott van a felügyelő, akkor lehet, hogy megteszi azt, amit kérnek tőle. Az is lehet, hogy a farakásnak csak a külsejét fogja felépíteni ügyesen, és a belsejét nem, hogy meglegyen a normája. De a gyermek, ha nincsen ott a szülője, akkor is az egész farakást fogja felrakni. Mert nem a bérért dolgozik, hanem szeretetből munkálkodik. Az Isten iránti, a szülő iránti szeretetből munkálkodik. Ezért fontos kérdés az, amiről az apostol szól, hogy a zsidó embereknek, akiknek a lelkében ott élt az Isten törvénye iránti tisztelet, az engedelmességnek a készsége, és ugyanakkor ott élt a kárhozattól való félelem, az átoktól való félelem is, hiszen egy törvényuralmi rendszerben éltek, hiszen a farizeusok kihangsúlyozták az Isten törvényének a szentségét, annak az aprólékos betartását követelték meg az emberektől, de az Isten kegyelméről nagyon keveset szóltak. Féloldalas lett így az Isten kép az emberekben. Szükséges, hogy ezek az emberek megértsék azt, hogy az Istennel való új szövetség csak akkor hozható létre, ha megértette az ember, hogy Krisztus megváltotta a törvény átkától őt, ha megértette azt, hogy meg kell halnia annak a gondolatnak, hogy ő neki lehet bármiféle érdeme az Isten előtt. Ezt jelenti meghalni a törvénynek. A törvénynek meghalni azt jelenti, hogy megszűnik az ember azon ügyeskedni, azon próbálkozni, hogy ő a törvény betű szerinti megtartásából szerezzen üdvösséget, és erre támaszkodva, ugye emlékezünk a második fejezetből erre a kifejezésre, hogy a törvény megtartására támaszkodva reménykedjen az örök élet elnyerésében. Tehát a gondolat, én úgy gondolom, hogy egészen világos az apostolnál, azt akarja kiemelni ezzel az ószövetségi képpel az apostol, hogy parázna viszony jön létre, magyarul nem jöhet létre valódi szövetség az Isten és az ember között addig, amíg az ember nem ajándékként fogadja el a kegyelmet az Isten kezéből, hanem a saját érdemei alapján próbál megüdvözülni. Nem jöhet létre az új szövetség, amely a kegyelem alapján nyugszik, amely a kegyelmen alapul. Az új szövetségnek a lényege két dologban található, ahogy Jeremiás próféta könyve 31. fejezete megfogalmazza. Az új szövetség lényege egyrészt abban található, hogy az Isten törvénye az ember szívébe kerül. Tehát, hogy a hit valóban megerősíti az Isten törvényét, hogy megérti az ember azt, hogy az Isten törvénye az az élet törvénye és az ember javát szolgálja, és annyira szent és annyira változhatatlan, hogy nem volt más lehetőség arra, hogy a törvény áthágást rendezze az ember, mint hogy egy helyettes áldozatnak, Jézus Krisztusnak kellett meghalni, hogy bűnbocsánatot nyerhessünk. Nem volt megoldás az, hogy a törvényt elfelejtjük. Nem volt megoldás az, hogy a törvény mércéjét leszállítjuk. Ebben nem talált megoldást az Isten az ember számára. Egyetlen egy dologban talált megoldást, a törvény szent, de Krisztus eleget tesz a törvény átkának, magára veszi a törvény szerint járó büntetést. Ezt meg kell érteni az embernek, és meg kell változnia a törvényről való gondolkozásának. Ez a pogány embereknek a nagyobbik problémája. A szabad elvű embernek a nagyobbik problémája, hogy álljon szóba azzal, hogy változhatatlan törvények uralják a fizikai életet is, és a lelki életet is. Az Isten törvénye az nem gumiból van, amit lehet ide-oda változtatgatni, alakítani. Az Isten törvénye az az élet törvényeként változtathatatlan. Nem azért, mert az Isten nem akarja megváltoztatni, hanem azért, mert tökéletes, és nem szükséges, és nem lehet rajta javítani, és így változtatni. De amikor egy ember ezt megérti, akkor ugyanilyen erősen kell megértse azt is, ami az új szövetség második alappillére, ahogy így folytatja Jeremiás próféta, hogy és nem tanítja senki, tehát az Isten az azt mondja, hogy az én törvényemet az ő szívükbe írom be, és nem tanítja senki az ő atyafiát, mondván, gyertek, ismerjétek meg az Urat, mert ő kicsintől fogva nagyig mindnyájan megismernek engem, és most jön a lényeg, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé nem emlékezem meg. Az új szövetségnek a másik alappillére az Isten kegyelmének az üzenete, amelyik azt mondja ki, hogy a megsértett törvény átkától az isteni kegyelem óvja meg az embert, és ezt az ember úgy, ahogyan van kell, elfogadja, és nem tehet érte semmi mást, mint hittel megragadja az Isten beszédét, az Isten ígéretét. Ezt mondja tehát az új szövetségről, törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki az ő fele barátját, és senki az ő atyafiát, mondván ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsintől fogva nagyig azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé nem emlékezem meg. Tehát az apostol a Római Levél 7. fejezetében, az első szakaszban, az első 6 versben azt szerette volna a törvényismerő emberekkel megértetni, hogy magából a törvényből következik az, hogy csak akkor köthetnek Krisztussal szövetséget. Csak akkor alapozhatják az életük reménységét Krisztus áldozatára, hogyha a törvényből való megigazulás eszmerendszerével leszámoltak, ha a cselekedetekből való megigazulás gondolatának meghaltak, ha a saját érdemekből való megigazulás lehetőségét feladták, elutasították végképp, meghaltak ennek az útnak. Aki meghalt a törvénynek, azaz meghalt a betűből való megigazulás lehetőségének, mert tudja, hogy ezen az úton nem lehet megigazulni, maximum önigazultá és büszkévé válni, és önmagunkkal szemben vakká válni, hogy ténylegesen milyen állapotban vagyunk. Az az ember, aki ezt megértette és elfogadta, az az ember szabadult fel arra, hogy új szövetséget kössön Istennel, hogy a Krisztussal való kegyelem szövetség valóságosan létrejöjjön az életében. Ha ezt kikerüli egy ember, akkor parázna viszonyba kerül az Istennel. És itt ezen a ponton, ennél a kifejezésnél kitágíthatjuk ezt a képet. Parázna viszonyt jelent az, amikor egy törvényt tisztelő ember a betű megtartása útján, az ezt cselekedés élsz gondolkozásában a saját érdemeink keresztül szeretne üdvözülni. Parázna viszont jelent, amikor az ember a saját kívánságait követve, az önzéséhez ragaszkodva szeretne üdvözülni. Ezt Jakab apostol fogalmazza meg a levelében, a világ barátsága az ellenségeskedés az Istennel szemben. Ellen Goodwight-nak van egy könyve, a Korszakok nyomában című könyv, és ebben olvastam egy nagyon találó, tömör mondatot. Azt mondta, hogy az emberiség alapvetően két csoportra osztható. Az egyik csoportba azok tartoznak, akik érdemeik alapján szeretnének üdvözülni, a másik csoportba azok tartoznak, akik bűneikkel együtt szeretnének üdvözülni. Na, erről a problémáról van szó itt a 7. fejezet első 6 versében. Arról a problémáról, hogy egy ember ahhoz, hogy ne parázna viszonyban legyen az Istennel, ahhoz, hogy valódi létjogosultsága legyen a szövetségnek az ő életében, hogy valóságos legyen az Istennel megkötött új szövetség, ahhoz mind a két tévedést ki kell kerülnie. Ahhoz el kell kerülnie a törvényből való megigazulás gondolatát, hogy itt a törvény megtartom, és nekem ezért jár az üdvösség, és el kell kerülni a bűnökkel együtt élés, a testben maradás, a test szerint élésnek a gondolatát is, hogy én csak a kegyelmet igénylem, az Isten kegyelme betakarja minden bűnömet, és én élek tovább úgy, ahogyan nekem jól esik. Nagyon olcsó lenne így keresztény életet élni. És nagyon nagy árat fizetett volna Jézus azért, hogy végül elvesszünk. Mert ez az út, ez nem csak azért vezet a halálba, mert a törvény átkot mond ki rá, hanem azért, mert ez az út önmegsemmisítéshez vezet. A bűn nem csak azért borzasztó, mert az Isten bűnnek tartja és kárhoztatja, a bűnt azért kárhoztatja az Isten, mert tönkreteszi az ember életét. Nem mindegy, hogy hogyan gondolkozunk erről. Tehát azért, atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által. Krisztus értünk hozott áldozata az ő átszegzett teste tette lehetővé, hogy a bűn adóssága megszűnjön, hogy a bűn átka lekerüljön a mi életünkről, és ne legyünk adósok a törvénynek, adósai a törvénynek, és így kárhozat alatt ne álljunk. Ez a feltétele annak, hogy máséi legyünk, tudnélik azéi, aki a halálból feltámasztatott, ez a feltétele annak, hogy Jézus Krisztusé lehessünk, hogy Krisztushoz tartozhassunk. Ismétlem a 3. fejezet gondolatát, az ember vagy dicsekszik valami érdemével, és akkor elveszett, vagy dicséri Jézus Krisztust, de nincsen neki mivel dicsekedjen, mert kegyelemből üdvözül. Ez vagy-vagy kérdés. Az ember vagy megalázza magát az Isten előtt, és elfogadja az ajándékot, az ingyen ajándékot, vagy a maga jó tetteire büszke, és akkor az Isten azt mondja, hogy a bűn zsoldját meg kell fizesse. A bűn adósságát ki kell fizesse. Most pedig megszabadultunk a törvénytől, tehát nem a törvény halt meg, de a törvény átkától megszabadultunk. Pál gondolkozásában ez, hogy a törvénytől megszabadultunk, összevetve a Kolossé levéllel és a Galata levéllel azt jelenti, hogy a törvény által kimondott átoktól megszabadultunk, attól a görcstől, hogy itt a törvény és tartsd meg, akkor élhetsz, megszabadultunk, mert az életet ajándékba, kegyelemből az Istentől kapjuk, és nem azért, mert megérdemeljük, és legfőképpen nem azért, mert jár, hanem azért, mert az Isten szeret bennünket. Most pedig megszabadultunk a törvénytől, miután meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartottunk. Nem volt elég, hogy Jézus meghozta ezt az áldozatot. Nekünk el kell fogadnunk. Akkor halunk meg, amikor elfogadjuk, hogy a mi bűnünk büntetéséért Jézus felelt. A mi bűnünk büntetését Jézus vette magára. Ekkor tudunk meghalni a cselekedetekből való megigazulás gondolatrendszerének, gondolkozásának. Miután meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartottunk, azért, hogy szolgáljunk a lélek újságában és nem a betű újságában. Amikor egy ember szeretettel viszonyul az Istenhez, válaszolva az Isten szeretetére, és megragadja az Isten ígéretét, amelyben azt mondja, hogy én közösséget vállalok veled, én igazítalak meg téged, én adok erőt az engedelmességhez, én teszlek igazzá téged. Amikor egy ember ezt elfogadja, akkor elnyeri a fiúság lelkét, elnyeri az Istennel való közösséget, ennek a békességét, és ennek a reménységét is. Ekkor a lélek újságában tud járni. Ekkor tud hitből fakadóan az Isten lelkének az erejével engedelmes életet élni az Istennek. Amíg ez a meghalás nem történik meg, amíg az ember nem alázza meg magát, és nem fogadja el, hogy kegyelemből fog üdvözülni, és nem érdemek alapján, addig ez a szövetség nem tud létrejönni, addig a lélek azt a békességet és azt a támogatást, azt a segítséget nem tudja átélni, amit a fiúság lelke jelenthet egy ember életében. Azt hiszem, hogy ezt a gondolatot talán sikerült megértenünk. De most nézzük az 5. verset, ahol azt mondja az apostol, hogy mert mikor a testben voltunk. Itt már kitágítja a képet, és nem csak azok tartoznak bele, akik érdemek által akarnak üdvözülni, hanem azok is, akik a saját emberi gyengeségeikkel együtt, bűneikkel együtt akarnak üdvözülni, mert amikor testben voltunk, amikor az emberi természet indulatai, indítékai természetes módon, olyan magától értetődő módon tudtak érvényesülni. Ezt jelenti ez a kifejezés. Mert amikor testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálnak. A törvénynek azért is szükséges meghalni a törvényből való megigazulás gondolat menetének, mert az 5. vers egy döbbenetes dolgot mond ki. Azt mondja, hogy a bűnök indulatai a törvény által kaptak energiát a mi tagjainkban. A törvény által dolgoztak a mi tagjainkban. A dolgozni kifejezés a görögben az energeitó. Ezt mindenki ismeri ezt a szót, energiát kap. Tehát a törvény által a bűnök életre keltek, energiát kaptak a mi tagjainkban, amikor mi az emberi természetben, a természet késztetései szerint testben éltünk. Hát ez egy döbbenetes állítás, nem? Az Isten törvénye ad üzemanyagot a bűnnek? Az Isten törvénye az, ami energiát ad, ami mozgatja a bűnt az ember életében? Ezért teszi fel a 7. versben a kérdést az apostol, akkor tehát a törvény bűn? Hát mit mondjunk arra a törvényre, amely energiát szolgáltat a bűn számára? Hát nem lehet, hogy ez maga is a bűn csak egy más megfogalmazásban? Azt mondja az apostol, szó sincs erről, távol legyen. Sőt, inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által, mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánd. De a bűn alkalmat vett a parancsolat által, nemzett bennem minden kívánságot, mert törvény nélkül holt a bűn. Én pedig éltem egykor a törvény nélkül, de ama parancsolat eljövetelével felelevenedett a bűn. Én pedig meghaltam. És úgy találtaték, hogy a parancsolat, amely életre való, nekem halálomra van. Mert a bűn alkalmat vett, a parancsolat által megcsalt engem, és megölt általa. Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent, és igaz, és jó. Tehát a jó nekem halálom lett? Távol legyen. Sőt, inkább a bűn, hogy megtessék a bűn, amely a jó által nekem halált szerez. Hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által. Ebben a szakaszban fejti ki Pál apostol részletesen azt, hogy hogy is működik ez a gyakorlatban, hogy a bűn energiát nyer, hogy a bűnök indulatai energiát nyernek a törvény által, amikor az ember testben van, tehát akár az úgy spontán a bűnben szeretne maradni, akár a törvényből való megigazulás útján, a saját érdemei útján szeretne üdvösségre jutni. Hogyan is működik ez? Az első, amit határozottan kimond, hogy a törvény az nem egyenlő a bűnnel. Tehát a törvény és a bűn között nem lehet egyenlőség jelet tenni, szó sincs erről, sőt, olyannyira nem, hogy a törvény az, ami a bűnt leleplezi. Ez a törvénynek a funkciója, ahogyan a harmadik fejezetben már az apostol szólt erről a kérdésről a 20. versben, a bűn ismerete a törvény által van. A bűn ismerete a törvény által van. Jakab apostol levelében használ egy képet, ez a kép pedig a tükörnek a képe. A szabadság tökéletes törvénye az tükör, amely megmutatja az ember valódi, születése szerinti ábrázatát, ahogy szó szerint fogalmazott az ige. Az Isten törvénye azt mutatja meg, hogy mit jelent szabadnak lenni a bűntől. Milyen az az ember, milyen az az emberi élet, amelyben a bűn nem uralkodik, amelyben a bűn nem teszi rabszolgává az embert. Tehát ezért mondja azt az apostol, hogy a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által. Az ember a bűnről igazán fogalmat csak a törvény fényében tud alkotni, csak a törvény fényében tudja meglátni, hogy mi az, hogy bűn. És erre hozza a 10 parancsolatból az utolsó parancsolatot, a 10. parancsolatot, a ne kívánt parancsolatot. Azt mondja, hogy én a kívánságról sem tudtam volna, hogy bűn, tehát nem gondoltam volna a mélyébe bele, hogy ez is már bűn, ha a törvény nem hívná fel a figyelmemet erre, hogy bűn. Mert hogy van az ember a bűnnel? Általában az ember úgy gondolkozik, hogy az a bűn, ami látható. Ugye Jákob története, majd elő fog kerülni a Római Levél 9. fejezetében, Jákob emberi példája tipikus példa erre, hát hogyha kiderül, hogy megcsaltam, akkor nem olyan leszek, mint egy csaló? Miért? Ha nem derül ki, akkor nem csaló? Tehát az emberi gondolkozás az első megközelítésben így közelíti meg a kérdést, hogy az a bűn, ami lelepleződik. Az a bűn, ami látható. Ami nem látható, ami nem derül ki, az nem bűn. Csalni szabad, csak ne tudjunk róla. Az a bűn, ami a tettekben megragadható. Ez az első megközelítés. És azt mondja Pál apostol, hogy az Isten törvénye viszont arra tanít, hogy az ember nem csak tettekkel tud vétkezni, hanem tud gondolatban is vétkezni. Ezt például az Ószövetség így fogalmazza meg, hogy balgatag dolognak gondolása bűn. Balgatag dolognak gondolása bűn. Vagy így fogalmazza meg, hogy ne kívánd. Jézus így értelmezte ezt az Új Szövetségben, ha valaki asszonyra tekint kívánság okáért, akkor már paráználkodott. Nem kell elmenni a 10. lépésig a láthatóig. Belül, ahogyan az ember belül gondolkozik, ahogyan a bűnhöz viszonyul, ahogyan az indítékok megfogalmazódnak benne. És innen el lehet oda is jutni, hogy egy látszólag nemes cselekedet lelepleződik, mint aljas, önző, önimádatból fakadó cselekedet. Mert milyen jó dolog, ha megdicsérnek engem az emberek. Nem azt mondom, hogy minden nemes cselekedetünk ilyen. Csak azt mondom, hogy lelepleződhet. Kiderülhet, hogy egészen más indítékok mozgatnak bennünket, hogy sokkal inkább a látszatra szeretnénk adni, mint arra, hogy a szívünkben tiszta indítékok legyenek. A ne kívánt parancsolat tehát ide vezet el, hogy a bűnről sokkal kifinomultabban, sokkal árnyaltabban gondolkozzunk. És innen aztán el lehet odáig is jutni, hogy az ember azt mondja, hogy nem csak az a bűn, amikor valamit tettleg megtettem, hanem bűn az is, amikor helytelen lelkülettel vagyok, és bűn az is, amikor elmulasztok valamit megtenni, amit pedig megtehetnék. De nem teszem meg, mert szeretetlen vagyok. De nem teszem meg, mert önző vagyok, mert magammal foglalkozok. És ez is a bűnhöz tartozik. Na de nem csak erről beszél az apostol. Tehát az egy természetes dolog, hogy akkor, amikor egy ember szóba áll az Isten beszédével, amikor belenéz a tükörbe, a szabadság tökéletes törvényébe, akkor sokkal több bűnt lát meg, mint amit addig látott, mert az Isten törvénye sokkal határozottabb éleket szab a bűn és az igazság kérdésében, mint az ember gondolkozása. Sokkal karakteresebben, sokkal határozottabban húzza meg a határvonalat a jó és a rossz között. És megélesíti az embernek a lelkiismeretét, és az ember kezdi rosszabbul érezni magát, mint előtte érezte, mert újabb és újabb dolgokban döbben rá, hogy ez is bűn. De nem csak erről van szó. Azt mondja az apostol, hogy én a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánjad. Ez az, amiről eddig beszéltem. De nézzük csak, hogy folytatja. De a bűn alkalmat talált a parancsolat által nemzet bennem kívánságokat. Tehát azt mondja, hogy a bűn abban is megnyilvánul, hogy nem csak leleplezi a törvény, hanem amikor megszólal a nekívánt parancsolat, akkor a bűn alkalmat talál a parancsolatban, és nemz bennem mindenféle kívánságot. A parancsolat eljövetelével azt tapasztalta az apostol, hogy felelevenedett a bűn, megerősödtek a kívánságok az életében, és ő halálra ítéltnek találta magát. Én meghaltam, és úgy találtatott, hogy a parancsolat, amely az életre való, nekem halálomra van. Mert a bűn alkalmat vett a parancsolat által, megcsalt engem, és megölt általa. Miről van szó? Megszólal az Isten törvénye, hogy ne kívánd, és Pál apostol azt mondja, hogy azt tapasztalom, hogy a kívánságok felerősödtek bennem. Szeretném ábrázolni egy nagyon egyszerű dologgal, hogy mi az az esemény, ami történik az ember életében. Mindenki látta, mi történt. Én képviseltem a törvényt, Balázs volt az emberi természet. Minél erőteljesebb nyomást fejt ki a törvény a maga tiltó parancsolatával, minél erőteljesebben késztet a jó felé, az emberi természetnek az a természetes reakciója, hogy ugyanolyan mértékű, vagy még nagyobb ellenállást fejt ki. Erről szól itt az apostol. Tehát amikor egy ember az Isten törvényével találkozik, és az Isten törvényével szóba áll, mint az élet törvényével, mint ami követendő az ember számára, akkor változás történik az életében. És ez a változás az lesz, hogy rosszabbnak fogja találni magát, mint előtte volt. És nem csak azért, mert egy csomó dologról rádöbben, hogy ez bűn, hanem azért, mert ténylegesen egy ellenhatást vált ki a törvény az emberi természetben. Ez az ellenhatás pedig az, hogy a kívánság tiltására az ember még jobban fog kívánni, még többet fog kívánni. Azt fogja tapasztalni, hogy ő nem tud megfelelni az élet parancsolatának, mert nem tud nem kívánni, hanem még kívánosabbá vált. Ezt fogja átélni az az ember, aki az Isten törvényével szóba áll, aki az Isten törvényét komolyan veszi. Azt mondja az apostol, hogy ez úgy működik, hogy amikor megszólal az Isten törvénye, akkor a bűn alkalmat talál arra, hogy megelevenedjen. A tiltás felkelti a vágyat az emberben, felgerjeszti az emberi természetet, ellenállásra ösztönzi az emberi természetet, és ellenhatásként nagyobb lázadás születik meg az ember életében, mint ami a tiltással való találkozás előtt volt. És ekkor lép a következő lépcsőre a bűn. Azt mondja, hogy a bűn alkalmat vett a parancsolat által, és megcsalt engem. Megcsalt, tudnélik, én azt gondoltam, hogy most jobb leszek, és ahelyett, hogy jobbá váltam volna, rosszabbá váltam, még bűnösebb lettem, nem csak ahogy látom, hanem tényszerűen. Tényszerűen kívánósabb, lázadóbb, engedetlenebb, elégedetlenebb lettem az emberi természetem szerint. Az emberi természet felkavarodott, felgerjedt. Az alvó oroszlánt felébresztették. Megcsalt engem, és a következő pontban azt mondja, és megölt általa. És megölt általa. Miután a bűn eléri azt, hogy felkelti az ember ellenállását a törvénnyel szemben, a jóval szemben, eléri azt, hogy még nagyobb lázadásba visz bele, azután a megismert törvényt az ember fejére olvassa, és elkezdi vádolni azzal a törvénnyel, amellyel szembeni ellenségeskedésbe vitte bele az embert. Megcsal először, aztán megöl általa. Megöl általa. A fejemre olvassa a bűneimet, tudja, hogy mire ösztönzött, tudja, hogy mibe vitt bele, és rám olvassa a törvény kárhoztató ítéletét. Így működik. Sátán azt szeretné elérni, hogy az ember adja fel a küzdelmet, és ha lehet, ölje meg magát. Ezt egészen egyszerűen hadd mondjam ki ilyen nyíltan és nyilvánvalóan. Sátán azt szeretné elérni ilyenkor az ember életében, hogy csüggedjen el, mondjon le a megváltozás lehetőségéről, mert lám milyen rúdg az ember ő, és ha lehet, vessen véget az életének. Nem egyedülálló eset, hogy azzal találkozom, hogy emberek találkozva az Isten törvényével, szembesülve a reménytelenségükkel, szembesülve az emberileg kilátástalan, kétségbeejtő helyzetükkel, öngyilkosságot kísérelnek meg. Sátán idáig szeretné elvezetni az embert, hogy dobja el az életét. Ezért beszélek erről külön határozottan, ilyenkor nemet kell mondani neki. Tudnunk kell, hogy csalás áldozatai vagyunk. Tudnunk kell, hogy ez a bűnnek a mechanizmusa, ez a bűnnek a mechanikája, a működése az emberi természetben. Semmi különleges dolog nem történt. Csak az történt, amit Pál apostol itt leírt, hogy az emberi természetben az Isten törvénye, az Isten igazsága ellenállást kelt, ellenkezést kelt, méghozzá azzal arányos ellenállást és ellenkezést, amilyen mélységig, amilyen mértékben az Isten törvénye a maga világosságával felragyogott, megszólalt az ember számára. Az ilyenkor jövő csüggesztő gondolatokra, kétségbejtő gondolatokra határozott nemet kell mondani. El kell utasítani ennek az esélyét, és az öngyilkosságnak a gondolatát ki kell zárni az ember lelkéből a leghatározottabban. Pál apostol azt mondja a 12. versben, azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent, és igaz, és jó. Igaz, hogy a bűn ezt az Isten törvényét felhasználva éri el ezt a végeredmény, vagy ezt a folyamatot, hogy először megcsal, felelevenedik, megerősödik, aktív munkába kezd, aztán a fejemre olvasva a törvényt halálra ítél. Igaz, hogy ehhez a törvényt használja fel eszközként, de ez nem a törvény hibája. Azért a törvény szent, igaz és jó. Tehát a jó nekem halálom lett? Hogy lehetséges az, hogy egy jó dolog a halálba visz? A halálos ítéletemet erősíti meg? A jó az, ami nekem halálom lett? Távol legyen. Szó sincs róla. Nem a törvény hibája, nem a törvény tehet erről, hogy a bűn felhasználja, alkalmat talál az Isten elleni lázításra, hanem a bűnnek az iszonyatos értelmetlen volta ez. A bűnnek az igazi mi voltát leplezi le az Isten ezzel. Távol legyen, sőt inkább a bűn az, ami halált okoz nekem, hogy meglátszódjék, megtessék a bűn, amely a jó által nékem halált szerez, hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által. Az Isten azt szeretné elérni ezen keresztül, hogy az ember egyszer és mindenkorra forduljon szembe a bűnnel. Lássa meg a bűnt a maga igazi mi voltában, és ne hagyja, hogy a bűn becsapja őt. Tudnélik, a bűn az mindig állarcban jön az ember életében. Soha nem kénkőszagot lehelve patás ördökként jön, hogy én most a kárhozatba foglak vinni téged. A bűn csábításként, kísértésként, vágyként, kívánságként jelenik meg az ember életében. A világosság angyalaként jelenik meg, ahogy máshol fogalmaz az apostol, hogy elhitesse, ha lehet, a választottakat, ahogy Jézus Krisztus fogalmazta. És az Isten szeretné, hogyha a bűn a maga igazi mi voltában látsz, a bűnt a maga igazi mi voltában látnánk mindannyian. Van a bűnnek ideig óráig való gyönyörűsége. Találni lehet a bűn útján bizonyos kielégülést és élvezetet egy ideig. De utána a kárhozat, gyötrelme, a kiégés elkerülhetetlen következmény. És az Isten azt szeretné, hogy az ember ne menjen végig ezen az úton. Ne akarjon maga meggyőződni arról, hogy biztos, hogy rossz ez az út. hanem lássa meg hamarabb. A törvény fényében hamarabb tudja meglátni, mert mintegy felgyorsulnak ezek a folyamatok. Az Isten törvénye, mint jóra való késztető hatalom megjelenik, és amikor ennek a fényében látja meg, hogy a bűn annyira rossz, hogy még képes a jót is rosszra használni, akkor juthat el oda egy ember, hogy teljesen, gyökeresen, maradéktalanul elutasítja a bűnt, és nem kokettál vele, és nem játszik el a gondolattal, hogy most még ezt elkövetem, és majd holnap fogok megtérni az Istenhez, mert nekem olyan jó esik ez, mert nekem olyan jó dolog magamnak kedvezni. Ekkor van esélye az embernek meglátni úgy, amint van a bűnt, értelmetlen, hiába való, halált okozó dologként. Ezért adja az Isten ezt, ezért engedi meg, hogy ezt a folyamatot végigcsinálja az ember életében a bűn, hogy meglátva a törvényt, megértve a törvényt, felgerjedjen az emberben, még nagyobb lázadás gerjedjen az emberben, és így rádöbbenjen az ember, hogy semmi jót nem talál a bűn útján. Sátán azt hazudja az embernek egyrészt, hogy valami olyat fog adni neki, amit ha kihagy, akkor boldogtalan lesz egész életében. Az Isten azt mondja, hogy akkor lesz boldogtalan egész életében, hogyha elköveti, hogyha él vele. Sátán azt hazudja az embernek, hogy lehetetlen dolog az Isten törvényének engedelmeskedni, és ezt ezen a mechanizmuson keresztül hazudja, mert tapasztalatból tudja az ember, hogy nem képes engedelmeskedni, mert amikor a leginkább próbál nem kívánni, akkor fogja a legtöbb kívánság gyötörni. Az Isten pedig azt mondja, hogy gyere hozzám, én megszabadítottalak a törvény átkától, ne görcsölj azon, hogy a törvény betű szerinti megtartása útján kell üdvözülnöd, mert ez megöl. Ezen az úton nem lehet üdvözülni, ez megöli az ember lelkét. Gyere hozzám, fogadd el a kegyelmet, én ingyen ajándékba adom az örök életet, és én alakítalak át úgy, hogy belül tiszta legyél, és tiszta gondolatok fakadjanak. Amikor az Isten beírja a törvényét az ember szívébe, és amikor a Szentlélek ajándékát adja az embernek, akkor már nem tud érvényesülni a testben a bűnnek ez a mechanizmusa. De csak akkor. Addig igen. Hát az igazi megoldást, vagy a problémának az igazi mélységét még ezután fogja az apostol megfogalmazni. Ez a következő két előadás témája lesz. Egyrészt az, hogy az ember és a bűn milyen viszonyban van. Ugye láttuk a törvény és a bűn viszonyát, illetve a törvény fényében láttuk az emberi természetnek a működését, a mechanizmusát. Most a 7. fejezet 14. versétől fog folytatódni a következő előadásunk, ahol leírja, hogy az az ember, aki eljut oda, hogy a bűnt következetesen utasítja el, mit él át, mit tapasztal, hogyan van a bűn jelen az életében, és utána a 8. fejezettől pedig elkezdi kifejteni a megoldást részletezve. Erről két előadás fog még szólni.